A holnap tegnapjában egy korábbi adásom ismétlését hallhatjátok. Én Nyúl Zsuzsa vagyok, és a Rádió Café minden munkatársa nevében boldog karácsonyt kívánok mindenkinek. Sziasztok, ez itt a Holnap tegnapja, a Rádió Café fenntarthatósági magazinja, amiben hétről hétre olyan témákkal foglalkozunk, amik segítenek a hétköznapok nyelvén megértetni velünk, hogy milyen változásokat is hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. Én Nyúl Zsuzsi vagyok, és ma érkezik hozzánk Család Bence divatújságíró, aki kifejezetten a fenntartható divat témájával szokott foglalkozni, illetve jön majd Kovács Sárádi Viktória üzletasszony, aki autók belsejéből készít, tehát hulladékból készít új termékeket. Erről is fogunk majd beszélgetni, de itt van velem Mellhoffer Tamás. Szia, Tamás!
Szia!
Ezúttal is nemzetközi hírek, magyar köntösben és egyéb aktualitások következnek.
Üzlet és fenntarthatóság a Holnap tegnapja magazinban.
Az év vége felé, most már csak jó híreket szabad mondani.
Szuper!
És volt egy nagyon nagy hír, egy nagyon jó hír, egy felmérés, amely megjelent egyébként magyarul is a Grindex hasábjaim. Ez arról szól, hogy ugye ez a globális energiaválság, amelyet tavaly óta tapasztalunk idén, meg a legnagyobb ütemben, ez felgyorsította a megújuló energiaforrásoknak a terjedését. És ezért a Nemzetközi Energiaügynökség arra számít, hogy a következő 5 évben, tehát 2027-ig gyakorlatilag megduplázódik a megújuló energia bevezetése és használata világszerte. Ez azt jelenti, hogy ez lesz a legnagyobb villamos energia forrás a világon 2027-re az ő becslésük szerint. Ami, hát ez már önmagában is gyakorlatilag a legjobb hír, meg fogja előzni például a szenet, ami jelenleg a világ első. Ez fenntarthatóság szempontjából egy óriási hír, csak hogy érzékeltessem azt a kapacitás mennyiséget, amiről szó van. Ez 2400 gigawatt. Ezeknél én mindig egyébként leakadok, hogy most, jó, és most ez mit jelent a gigawatt? Ez Kína teljes villamos energia kapacitása jelenleg. Tehát ennyivel fog bővülni a világ energia kapacitása megújuló energiából 5 év alatt. Ez egy olyan változás, ami egy ilyen konjunkturális változás. Azért is nagyon érdekes, hogy most jelent meg ez a statisztika, mert épp most a felvétel napján reggel voltam egy rendezvényen, a Green Brands-nek az alumni programján, ahol már végzett fenntarthatósági menedzserek osztották meg egymással a gyakorlati tapasztalataikat, és az egyikük, aki egy ilyen facility management cégnek a vezetője, ő azt mondta, hogy szerinte ez az energiaválság, amelyet most is élünk nap mint nap, ez legalább 3 évvel visszavetette a megújuló energiák ügyét, és általában a fenntarthatóságról való gondolkodást, a fenntarthatóság fontosságát mondjuk az üzleti világban, vagy a cégek életében. És ez a tanulmány azt mondja, hogy vagy vitatkozik ezzel, nem mondom, hogy nincs igaza, mert ugye a fenntarthatóságnak azért elég sok aspektusa van, nem csak az energia, de például ez az optimizmusra okot adó tanulmány azt mondja, hogy lehetséges, hogy nem minden esetben így van.
Rezeda, sáska, arzén, olaj. Te tudtad, hogy a zöldnek 227 árnyalata van?
És megérkezett a Holnap tegnapjába Család Bence, aki alapvetően divatújságíró, divatszakértő, 2 könyve jelent meg, az első a Színfalak mögött, a második pedig a Fenntartható divat kézikönyve. Szia Bence, köszönöm, hogy eljöttél.
Szia, köszönöm a meghívást.
Ez a bizonyos könyved teljesen egyértelművé tette, hogy a divat szakmán belül te a fenntartható divattal fogsz foglalkozni, és ebben dedikálod magad. Így aztán úgy hiszem, hogy fogunk tudni olyan alapvető fogalmakról beszélgetni, mint a biopamut, tudatos tervezés, tudatos divatfogyasztás, újrahasznosított alapanyagok, fast fashion, tehát ezek eléggé alapvető fogalmak szerintem, amit bizonyos értelemben használunk, de nem biztos, hogy tudatában vagyunk, hogy ez mit is jelent. De kezdjük az elején. Miért szerettél bele a divatnak ebbe az ágába, hogy fenntartható divat?
Visszavezethető az első könyvemnek a témához, ami a magyar divatról szól, és azt gondolom, hogy a fenntartható divatnak egy nagyon fontos alappillére ugye a lokális divatipar és a helyi gyártók, alkotók. Úgyhogy ez volt a fő kiindulási pont, és aztán nyilván ezt itt kibontva rájöttem arra, hogy a fenntartható divat ez mennyire egy előremutató dolog, és sokszor, amikor a divatról beszélünk is a jövő szezonokról, akkor az innováció kifejezés nagyon gyakori, és néha lehet érdemes rájönnünk még szakemberként is, hogy persze tök jó, hogy milyen high-tech, meg milyen metaverzumszerű valamiket alkotunk, de a nap végén lehet néha az innováció nem azt jelenti, hogy mennyire tudjuk digitális térbe átültetni a dolgokat, hanem hogy az adott meglévő dolgokra, ami károsítja a környezetünket a divatiparon belül, vagy amiatt, arra milyen innovatív alternatívákat tudunk alkotni annak érdekében, hogy kevésbé legyen szennyező, vagy hát ne legyen szennyező. Most én azt gondolom, a fogyasztói társadalomnak a státusz az nagyjából úgy néz ki, hogy még a COVID általi lelassulása azt hozta magával, tudatosabbá váltak az emberek, megnézték, mire költik, mire van szükségük. Én azt gondolom, hogy most lehet leginkább megtéveszteni a fogyasztókat. És ami a fenntartató divat kapcsán nagyon fontos, és ha már biopamut anyag használat, ugye a biopamut kvázi egy környezetbarát megoldással előállított pamut ugye a klasszikushoz képest, de amire nagyon kell figyelni, hogy a fenntartható divat az nem csak abból áll, hogy milyen anyagból készült a ruhánk, hanem hogy azt, aki elkészítette, azt méltányos bérezésben és megfelelő munkakörülmények között biztosították neki. Ez nagyon fontos, és sokan összetévesztik, és így nagyon, hogy a greenwashing, ugye, amikor megpróbálják megtéveszteni ugye, a fogyasztókat azzal, hogy ez egy biopamut felső, akkor teszek valamit a bolygóért, és kvázi ezt a fajta terhet, amit az ember próbál rá nyomni sokszor ez a közeg, ezt próbálja fellazítani, ami persze tök jól hangzik, de sajnos a célt nem szolgálja.
Talán te is emlékszel rá, hogy még ezt jóval megelőzendően az állatszörmékből készült termékekkel kapcsolatban például egy nagyon erős nyomás volt a gyártókon, illetve a kozmetikumoknál figyelhető, meg most ez egy kitekintés, ugye, hogy az állatkísérletekben résztvevő termékeket nyilván nem fogjuk megvásárolni, és hogy erre egy nagyon komoly fogyasztói reagálás van.
El van hallgatva egy csomó dolog szerintem ezzel a rendszerrel kapcsolatban, főképp a rendkívül nem etikus gyártási körülményeknek a történetszála, amit jó lenne minél többször említeni, minél többször kommunikálni, és picit vissza is térnék az első gondolatomra, ugye kicsit lehagytam a reciklált anyagoknak, ugye az újrahasznosított anyagoknak a felhasználását, amit megint csak ugye a fogyasztói tudatossággal kötnék össze, hogy kevesen tudják, hogy sokkal jobban jár a bolygónk, hogyha vesz valaki egy 100% poliészter ruhát, ahhoz képest, mintha vesz egy poliészter és nem tudom, pamut keveréket, most mondtam valamit.
Aha.
Mert hogy a kevert szálas anyagokat nem tudjuk újrahasznosítani, ezzel ellentétben egy poliészter ruha, ha bár teljes mértékben mű, ettől függetlenül ezt újra tudjuk hasznosítani adott esetben, mondjuk, ha megfelelő körülmények között készül el belőle valami új dolog.
Már is belecsaptunk abba, hogy mik azok a legfontosabb szempontok, amikre ügyeljünk. Ez ugye az egyik, hogy ne kevert alapanyagból készült termékeket, ruhákat vásároljunk. Mi lenne még az, amire szerinted érdemes odafigyelnünk?
Én azt gondolom, hogy maga a fenntartató divat egy alulról szerveződő társadalmi megmozdulás lehet úgy Isten igazából, ami azért fontos, mert fogyasztói szemmel szerintem, amit először tudunk tenni ezért az egészért, hogy körülnézzünk, hogy mi van otthon. Tehát, hogy azt szoktuk mondani, hogy a legfenntarthatóbb gardrób az, ami már ugye otthon van, az azt jelenti, hogy végre egy olyan megmozdulás a divatiparon belül, ami nem arról szól, hogy vegyen még 800 új dolgot, mert akkor lesz eredeti és divatos, hanem hogy fedezd fel azt, ami már a gardróbodban van, ez tök fontos. A másik pedig az, hogy amikor vásárolunk, akkor legyünk tudatosak. Ott van a címke, ami aztán tényleg annyi jogszabály próbálja behatárolni azt, hogy milyen adatoknak mindenképp fel kell tüntetni a részleteit ugye ezeken a címkéken. Látjuk, milyen anyagból készül. Minél jobban ismerjük egy ruha alapanyagát, annál jobban tudjuk azt tisztítani. Minél szakszerűbben és minél megfelelőbben tisztítjuk, annál hosszabb életciklus biztosítunk az adott terméknek. Tehát nagyon sok aspektusa van ennek, de azt gondolom, hogy a címke az első dolog, amit szerintem érdemes fogyasztóként vizsgálni.
Tehát ne csak az árát nézd, ne csak a márkát nézd, hanem azt is, hogy milyen utasítások vannak a felhasználásra, anyaghasználatra, stb. Egyébként az is egy nagyszerű előrelépés szerintem, hogy most már nem csak az ilyen klasszik modell alkatokat látjuk viszont a divat hirdetésekben, hanem más testalkatú nők is szépek végre a divatipar szemében. Ez is valahol szerintem az a fajta szemléletformálás, amit érdemes megemlíteni a fenntartható divattal kapcsolatban.
Pontosan. Keveset beszélünk megint csak arról, hogy a fenntartható divat valahol az inkluzív divatot is magával hozza, ami azt jelenti, hogy nem csak esetleg a tényleg a 34-es méretre rendelkező, tegyük fel, hölgyeket preferálják a divatházak, vagy adott esetben a fogyasztói réteget kiszolgáló márkák tömege, hanem a tényleg a picit nagyon méreteket, vagy akár a testi fogyatékossággal rendelkező személyeknek a ruhatárában is segítenek eligazodni, és tényleg nem azt éreztetni velük, hogy ők különböznek, hanem hogy mi mindegyformák vagyunk, és több bennünk a közös, mint a különböző, és ez nagyon fontos. Ugye ezért gondolom, hogy maga a fenntarthatósággal összeköthető egy ilyen társadalmi szerepvállalással, és ez nagyon fontos része.
Nagyon nehéz lehet megállni azt, hogy a gardolunkban körülnézve ne vásároljunk új dolgokat, és mindig ugyanazokat a darabokat más kreatív módon próbáljuk meg felhasználni, máshogy variálni. Akkor, amikor egy ilyen perfekcionista világban élünk, ahol minden insta tökéletes, minden olyan nagyon frissnek és újnak kell látszania. Ez valahol egy ellentmondás, szerintem is egyáltalán nem vagyunk e tekintetben a tudatos vásárlással kapcsolatban jól edukálva.
Fenntartható divat sem arról szól, hogy nem hibázhatunk, vagy hogy mindenkinek megvan a maga tempója. Itt arra gondolok, hogyha mondjuk te mondjuk szeretsz vásárolni, de mondjuk nagyon, mint egy diétánál nem lehet elvágni egyik napról a másikra a dolgokat, mert ez így nem fenntartható hosszú távon életmód szempontjából, akkor számodra lehet, hogy mondjuk heti kettő vásárlás mondjuk havi egyre vagy kettőre redukálódik, neked az a tempód. Tehát ez egy olyan önismereti út, fenntarthatóság szempontjából, ami azzal is jár, hogy minél jobban ismeri az ember önmagát, az igényeit, és azt, hogy mivé szeretne válni, vagy kivé szeretne válni, annál pontosabban tudjuk ezeket az életutakat, a saját életutunkat lekövetni, és folytatni, és olyan irányba terelni, hogy aztán ez tudatosabb legyen ahhoz képest, mindenhonnan indultunk.
Nyilván nem az a cél, hogy egyáltalán ne vásároljunk új darabokat, új ruhákat, hanem valamennyire próbáljuk meg a saját ízlésünket, gondolkodásunkat, adott esetben alapkapszula kollekciónkat kialakítani, és ahhoz válasszunk szezonális darabokat. Talán ez lenne a legfontosabb, az egyéniségnek a kialakítása, ami bár persze divatos tud lenni, de nem biztos, hogy el tud vinni mindenfajta divat irányzat. Ez is a tudatossághoz tartozik.
Igen, és én elég, ugye mondtam is, én optimista vagyok, én azt látom, hogy mintha bejön megint a farmer esetében mondjuk a trapéz farmer, és hogy azért valójában, hogy a 90-es években boldogtalan felvette a trapéznadrágokat, annak ellenére, hogy nem állt mindenkinek jól. Én azt látom, hogy van egyfajta testi tudatosság így most a fogyasztókban, és most már nem veszi fel mindenki, mert tudják, hogy nem áll jól minden testalkaton. És ez nagyon fontos felismerés szerintem. Én most is találtam pont így a téli gardróbom kapcsán olyan sálakat és olyan kabátokat, amire azt mondtam, hogy jaj, tényleg van egy ilyen, és hogy a tervező, akivel találkoztam, a magyar tervező pont a napokban, kérdezi, jó, ez még megvan neked, és ez ilyen jó állapotban van, és hogy tök jó ez a fajta kapcsolódás is, pláne, hogyha a hazai tervezőtől választ az ember, hogy valahol igen, itt van a titok, hogy a minőséget megfizeted, nyilván észszerű kereteken belül, de hogy ez bizonyítja azt, hogy lehet megírni egy picit többet áldozni rá, és tényleg 8-10 év múlva is, ha neten újra felfedezed, és még jobban magadénak érzed, akkor tök boldog leszel te is, és láthatóan az alkotó is, amikor ezt látja rajtad.
Igen, mert ezek ha már a magyar divatnál tartunk, a magyar divat termékek szerintem zseniális, nagyon-nagyon sokat fejlődött ugye az elmúlt években, és fantasztikusan jó tervezők jönnek ki, és nyilvánvalóan az ő darabjaik nem csak egyediek, hanem ilyen formában időtálló egyediséget képviselnek. Tehát nem kell attól félned, hogy néhány év múlva kimegy a divatból, mert annyira egyedi, annyira design, annyira modern, hogy ami drága, az valójában nem drága, mert hogy nem egyszer fogod egy szezonban hordani.
Pontosan, és azt kéne tudatosítanunk, hogy a divatnak úgy, mint kulturális értékéről jó lenne, hogyha visszatérne a köztudatba és a gyakorlatba is. Én arra gondolok, hogy valahol belegondolunk, sehogy sem oké az, hogyha 2500 forintért tudunk venni egy pólót, vagy egy nadrágot, tehát hogy számoljunk utána, hogy ennek a gyártása, a szállítása, az anyaghasználata, hogy ez annyira sok tételből áll, hogy belegondol az ember, ki jár jól ezzel financiálisan a márkán kívül. Tehát elképesztő, hogy ebbe így nem gondolunk bele, de mondjuk tegyük fel, adott esetben mondjuk, ha kenyérről van szó, akkor nagyon árérzékenyek vagyunk. Viszont a ruháknál nem érezzük azt, hogy méltányosan kéne fizetnünk azért, mert valaki ezen dolgozik. És én azt gondolom, hogy hogyha valakinek van olyan ismerőse, aki mondjuk varrónőként dolgozik, vagy szabó, vagy a divatiparhoz bármi, vagy textiliparhoz bármi köze volt, ő nagyon sokat tudna mesélni arról, hogy mennyi munka van csak egy póló előállításában, vagy elkészítésében, vagy ilyenkor szoktam javasolni azoknak, akik egy picit jobban bele akarnak kóstolni, menjenek el egy workshopra, hogy egy táskát mennyi idő elkészíteni, mennyi aprólékos munka és szakértelem kell hozzá.
Itt mondanám el, hogy a műsor második félben pont ilyen újrahasznosított anyagokból készült táskákról és magáról el az egész szemléletről fogunk majd beszélgetni. Nehéz ellenállni, hogyha nem vagy elég tudatos.
Persze, én azt gondolom, hogy egyébként zseniális, ahogy maga a festesen márkák, ugye a legtöbb olyan márka, aki ugye plázában látunk, uh-huh. ugye ebbe a kategóriába tartozik. Ami nagyon érdekes, hogy ugye a hiúságunkra próbál kiélezni a dolgokat, hogy most meg kell venned, mert egy vagy két hét múlva ez már sehol sem lesz. És amúgy tényleg így van, hogy ugye amit kell tudni kell a fast fashion márkákról, az, hogy tegyük fel, ott van mondjuk Billie Eilish, és mondjuk felvesz egy szakadt 4000 eurós vagy dolláros pulcsit, azt egy fast fashion márka 12 nap alatt, onnantól kezdve az Instagramon nagyot ment ez a dolog, legyártja úgy, hogy berendeli az anyagot Spanyolországba, elküldi aztán ezeket, meg mindennel együtt, ugye mondjuk Marokkóba vagy Bangladesbe, ott legyártják, majd aztán visszaszállítják Spanyolországba, ahol az egyetlen elosztó rendszere van egy ilyen márkának például, és ezt a világon szerte mindenhová eljuttatják. Tehát mire a termék eljut a boltba, olyan ökológiai lábnyoma van egy terméknek, hogy azt a végtelenség kéne hordani sokszor ahhoz, hogy ledolgozzuk kvázi a karbon lábnyomát, de minőségben meg nem adja meg azt, hogy azt annyiszor felvegyük.
Brutális. Tehát ez én szégyellem magam komolyan.
Hát én azt gondolom tényleg, hogy mindenkinek a maga tempójában kell gondolkozni, és ha már egyébként megvettünk egy ilyen dolgot, akkor viseljük, ameddig tudjuk, és hogy gondoljuk újra, valamilyen evolúciót kell ilyenkor belépíteni ruhatárba is, hogy ha már nem tudom felvenni kint, akkor mondjuk pizsamának felveszem. Ha már pizsamának nem jó, akkor jó lesz a kertben mondjuk pakolni, vagy nem tudom. Ezek fontos dolgok szerintem.
Aha, hogy hogyan értékelődik le mondjuk egy póló, amit amúgy felvettél az első randidra, tudod?
Igen.
aztán utána már csak, mit tudom én, így hétköznap munkába, és aztán utána már csak otthon, végül pizsi, igen. Végül pedig a kertbe pakolós.
Igen, aztán lehet tényleg egy bármilyen rongy a takarításhoz. Tehát ezek fontos dolgok, mert így adjuk meg azt az életciklus neki, hogy kvázi megérje körforgásban tartani ezt a terméket ahhoz, hogy ledolgozzuk azt a karbonlábnyomot, amit okozott a gyártása. Szerintem a mostani Z generáció két táborra oszlanak, hyperconsumerek, tehát nagyon sokat vásárolnak, nem bírnak leállni, viszont én valahol azt látom, hogy az egyediségnek, a különlegességnek a jegyei, az sokkal inkább, egyre inkább afelé terelődik, hogy ne vásároljanak olyan helyen, ahol mindenki máshol vásárol, hanem menjenek el egy second hand üzletbe, egy vintage üzletbe. Az egyediségnek az irányát egészen másképp értelmezik, ami egy picit a zöldebb jövő felé halad, mint sem a túlfogyasztás felé, úgyhogy én reménykedek ilyen szempontból.
Nem lehet elhallgatni azokat a dolgokat, amiket most nem biztos, hogy kellemes lesz hallgatnod, mert hogyha tényleg komolyan vesszük ezt a témát, akkor fontos elmondanunk, hogy a divatipar a második legkörnyezetszennyezőbb a bányászat után, hogy egy farmer előállításához akár 60 liter vizet is elhasználnak, ugyan beszéltünk, érintettük ezt a témát, rossz munkakörülmények között dolgoznak a munkások, az alapanyagok minősége nem feltétlenül megfelelő, és az el nem adott, és ez a lényeg, az el nem adott ruhákat sokszor elégetik, van ugye egy ilyen márka, többről is tudunk, de egy dedikáltan ezt csinálja, illetve sivatagba szállítják, és hulladék lerakókban tárolják. Tehát, hogy ezek mellett a dolgok mellett nem lehet elmennünk, hogyha a fenntartható divatról beszélgetünk, és mindenképpen szerettem volna ezt szóba hozni, hogy neked erről mi a véleményed, mit gondolsz. Másrészt pedig ott van egy kompenzáció, egy greenwashing, hogy a legtöbb nagy magazin, divatmagazin ma már teljesen egyértelműen beszél a fenntartható divatról, felhívja a figyelmet a tudatos vásárlásra, tehát hogy próbálják valamilyen formában edukálni a fogyasztókat a ruhavásárlásokkal kapcsolatban is.
Biztos vagyok benne, hogy egy farmer előállítása nem feltétlenül 60, lehet is, hogy 60 ezer liter víz is kell hozzá, mert hogy egy pólónak az előállításához 2700 liter víz kell, szóval biztos vagyok benne, hogy még több, még magasabb számról beszélünk. Ráadásul a farmernek a festése az azért eléggé környezetszennyező. Persze ezek fontosak, hogy tisztában legyünk vele, de valahol ha társadalmi szinten nézzük a társadalmat, vagy az egyént lebénítani sok negatív adattal, a társas lazsálásnak egy ilyen pszichológiai jelenségéhez vezet, ami azt jelenti, hogy azt érzem, hogy én kevés vagyok az, hogy változtassak egyedül. Ahol érzed a saját egyéni felelősségedet, sokkal tetrekészebb vagy, és persze fontosak ezek az adatok, és kell, hogy tudjanak arról, hogy milyen rabszolgamunka megy lényegében ezekben a gyárakban is. Egyébként az egész problematikának a lényege az a gyártási transzparencia teljes hiánya.
Jövőben olyan márka nem maradhat fent, aki ezt a fajta transzparenciát nem tudja felmutatni. Az alapanyag beérkezésétől egészen addig, hogy eljut az üzletig, és az üzletben milyen energiával világítják meg, vagy fűtik fel az üzleteket.
Igen, ez abszolút így van, tehát, hogy most már a fenntarthatóbb gondolkodás, mondjuk ökotudatos gondolkodásmód nem egy szükséges plusz, hanem egy alapvető igény és szükség a divatiparon belül.
Mi lenne szerinted az, amire figyeljünk itt a karácsonyi ruhavásárlás kapcsán?
Divat hóbortoknak ne dőljünk be. Tehát az ilyen szezonális dolgoknak, ami csúnya pulcsi dolog, ez szerintem azért most egy fenntarthatósági szempontból több sebből vérzik, de meg annyi ilyen dolog van, amikor szilveszterre veszünk egy ruhát, de akkor ezt már kövi szilveszterre nem vehetjük fel. Ugyanez a karácsonyi partikkal kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy tök jó lenne kullá tenni azt, akár a nagy cégeknél, ahol karácsonyi partikat rendeznek, hogy mi lenne, ha az lenne a dress code, hogy viseld újra. Hogy vegyél fel valami olyan ruhát, ami már volt rajtad, de szereted, és úgy érzed, hogy szívesen megmutatnád még egyszer valakinek. Úgyhogy valahol normalizálni kéne szerintem az, hogy nem ciki újra felvenni ugyanazokat a szetteket karácsonyra, bulikba, vagy szilveszterre. Úgyhogy ez számomra is egy fontos tanulási folyamat, tehát hogy hazudnék, ha azt mondanám, hogy tökéletesen minden feltételnek megfelelően csinálom ezeket a dolgokat, de ahogy mondtam, ugye csak az nem hibázik igazából, aki nem csinál semmit, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt így is kell felfogni, hogy mindenkinek megvan a maga tempója, mindenkinek megvan a kedvenc ruhája, és ha már vásárolunk, érdemes megnézni a gardróbunkban, hogy milyen anyagú, milyen fazonú ruhákat hordunk szívesen, hogy biztosan ki tudjuk használni azt elégszer.
Szemléletet átalakítani magunkban, hogyha valakin kétszer látom ugyanazt a ruhát, vagy háromszor, vagy négyszer, akkor forduljon meg az a fejemben, hogy ez nem pénztárca kérdése, hanem tudatosság kérdése.
Abszolút. Sőt, én egyébként az elmúlt években azt gyakoroltam, hogy amikor volt rádiós vagy tévés megjelenés, hogy direkt ugyanazokat vettem fel, hogy lássák azt, hogy ez tök jó, hogy felveszed ugyanazt, mert szeretet kötődsz hozzá, többet fizettél érte, tehát hogy jobban bírja a minősége, úgyhogy ez nagyon fontos üzenet szerintem az egész téma vonatkozásában.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a meghívást, hát szuper volt.
Család Bencét hallottátok, divatújságírót, divatszakértőt. Maradjatok továbbra is velünk, hamarosan folytatjuk.